Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, 369. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Énekeljük el az első 5 versszakát ennek a dicséretnek. Jövel, Szentlélek, Úristen! Olvasom Márk evangéliumából a második részből, az első 12 verset. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy Jézus ott van. Erre olyan sokan gyűltök össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal látta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok úgy szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket bocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked újra, hogy megállhatunk előtted, és meghajthatjuk fejünket, hiszen egyáltalán nem természetes dolog az, hogy mi most egészségesen lehetünk itt, ebben a hajlékban. Egyáltalán nem természetes dolog, hogy elindulhattunk, hogy ide sétálhattunk, hogy beülhettünk az autóba. Sokan nem tudják ezt megtenni ma sem. Jól tudjuk ezt, Úrunk, amikor ránk bízod az elesetteknek a gondozását. Te vagy az, aki indítasz bennünket, hogy segítsük azokat, akik fekszenek, akiknek fájdalmuk van. Te vagy az, aki türelemre intesz velük kapcsolatban. Te vagy az, aki meggyógyítod őket is. Urunk, így most mi hálát adunk, hogy itt lehetünk. Hadd, hogy amit hallunk, megértve, elmondhassuk azoknak, akik szerettek volna itt lenni, de nem lehetnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a fiatalokért is, akik ezekben a napokban az iskola utolsó napjait élik, vagy éppen vizsgára készülnek. Add, hogy ők maguk az időt odaszánják a tanulásra, az imádságra. Kérünk, Urunk, hadd legyünk mi olyan követek, mint amilyen követekről itt hallunk ebben a történetben. Amen. Kedves testvérek, 373. énekünket énekeljük el, mindegyik versszakát énekeljük, Jövel Teremtő Szentlélek. Thank you. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében Márk evangéliuma második részének 5. versében. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, az elmúlt alkalmakon úgy hallottuk Isten igéjét, hogy Isten igéje bennünket egy láncszemre fűzött most, egy olyan gondolatsorra, amely hitvallásunk, közös kijelentésünk több ezer év óta, amikor a Szentlélek Isten életével és munkájával kapcsolatban nem csak azt valljuk, hogy hiszek Szentlélekben, hanem azt is valljuk, hogy hiszem a keresztény anyaszentegyházat, az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét és a bűnök bocsánatát. Itt magunk is áttekintettük, átgondoltuk azt, hogy mit jelent örömként elfogadni a keresztény anyaszentegyházat, mit lehet, mit jelent ajándékba kapni egy családot, otthont, és ebben nem ellenséget látni a másikban, hanem testvért, nem rivalizálásnak kell megjelennie, hanem a Szentlélek munkájának, a közösségnek, az egy test gondolatának, hiszen mindnyájan egy lélektől és egy keresztségben részesültünk. Aztán az elmúlt alkalommal Pomázon egy pillanat erejéig megnéztük, hogy mit jelent a szenteknek a közössége, a Communio Sanctorum. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni mindezt, akkor a szentség kérdése az nem egy morális kérdés, nem arról van szó, hogy valaki jó, vagy valaki rossz, hanem ha valaki szent, az az Istentől elválasztott. Azaz nem az ember teljesítménye, hogy szent-e, avagy nem, hanem az Isten kiválasztó kegyelmének a következménye. És ezt is megvizsgáltuk egy picit a történelmi táblatokat áttekintve, hogy a biblikus gondolkodás, amikor imakunk is, éneklünk énekeket, amelyekben a szentekről éneklünk, akkor az nem valami válogatott társaságot jelent, abban az értelemben, hogy egy bűn nélküli csapatot jelentene, vagy talán azt a közösséget, akik csodákat tettek ezen a világon, hanem, még egyszer mondom, nem morális tartalommal, hanem rendszeres teológiai, dogmatikai tartalommal Istentől elhívott, megváltott embereknek a közösségét jelenti a szentek közössége, a gyülekezet közössége. És ezzel kapcsolatban még egy dolgot elmondtunk, megállapítottunk, hogy a szentséggel, Isten elválasztó kegyelmével kapcsolatban éppen ezért, hogyha Krisztus meghalt érettünk, akkor nem a mi dolgunk abban az értelemben címkézni egymást, osztályozni egymást, hogy ki tartozik ehhez a közösséghez, vagy ki nem tartozik ehhez a közösséghez, mert nyilvánvalóan ez az Isten munkája, de azt is látnunk kell, és azt is ki kell mondanunk, hogy az Isten munkájának viszont van egy látható gyümölcse, van egy látható megnyilvánulása, amely tulajdonképpen leleplezi az ember gondolatát, szándékát, valamifajta konformista magatartását. A mai alkalommal, a ma este egy picit tovább megyünk, és Márk evangéliumát olvastuk, amikor azt halljuk Jézus szájából is, fiam, megbocsátattak a te bűneid. És ennél a pontnál, amikor a Szentlélek Isten munkáját említjük, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, amikor halljuk Jézus szavát, mi egy picit talán össze is keveredünk. Mi, akik itt vagyunk, alkalomról alkalomra az Isten házában feltesszük a kérdést, hogy akkor a bűnbocsánat az nem Jézus Krisztus munkája, a Szentlélek Istennek a munkája, Krisztus kereszthalála, akkor az nem a mi bűneink bocsánatáért lemutatott áldozat? Ahogyan hallottuk az elmúlt napokban fiataljainknak a válaszát, mit jelent húsvét, és akkor azt hallottuk, hogy Isten elfogadta a bűnért bemutatott engesztelő áldozatot, és Szent Fiát megdicsőítette. Akkor hogyan is van az, hogy amikor a Szentlélek Isten munkáiról beszélünk, akkor ott szerepel, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. Krisztusnál hiszem-e, vagy a lélek munkájánál hiszem-e? Nem olyan bonyolult ez a kérdés, hogy nagyon beletekeredjünk ebbe a labirintusba, kedves testvérek, és hadd hozzam újra ide elénk ezeken az estéken, még nekem is abban az értelemben friss, hogy sokszor olvastam az elmúlt néhány napban azt a kérdést, megint csak a konfirmációról, hogy mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka? Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a bűnbocsánatnak a titka? Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett? Nagyon szépen fogalmaznak a mi őseink, ők teljes egészében olvasták és látták a Szentírásnak a tanítását, nem csak egy-egy bibliai ige verse támaszkodtak, amikor megfogalmazták a Heidelbergi kátét, majd abból mi magunk, az előttünk járó nemzedékek egyike készített egy mai 20. századi kátét. Azt mondja a felelet, hogy amikor a Szentlélek megvilágosítja, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett. Addig nincs számunkra bizonyosság ebben a kérdésben, hogy Jézus helyettem, miattam és érettem szenvedett. Addig csak ámulattal tekintünk arra az emberre, akihez fogható nem volt itt ezen a földön, akihez fogható nincsen mai napig, aki kész volt arra, hogy önmagát odaáldozza a barátaiért. Néhány héttel ezelőtt ennek egy szerepét már említettem egyik beszélgetésünkben, bibliaórákon, amikor a Jehova tanúi egyikével leültem néhány mondatot váltani, akkor egészen nyilvánvalóvá lett számomra ez a fajta gondolkodás, ez a fajta állapot és álláspont, amikor azt mondta, hogy Jézus Krisztus olyan valaki, akihez fogható nem volt ezen a földkerekségen, akihez fogható nem is lesz ezen a földkerekségen. A legnagyobb, aki valaha asszonytól született. De, mintha ugyanaz a kérdés fogalmazódna meg az ő álláspontjukban, mint itt, vajon megbocsáthatta-e a bűnöket? Mert kibocsáthat meg bűnöket az élő egy Istenen kívül. Ugyanez a helyzet, Jézus Krisztus nem Isten. Ma sokan ezt vallják, ezt hirdetik, ezt mondják. Jézus a legnagyobb, de nem Isten. És csak egy zárójeles mondatot hadd tegyek ide, hogyha már belekezdtem ebbe a kérdésbe, ebbe a nagy vitába, ami ekkor is zajlott, halljuk ebben a történetben, hogy a farizeusok és az írástudók pontosan ezt feszítik oda Jézusnak, hogy te nem lehetsz Isten, mert Isten bocsáthatja meg csak a bűnöket, és ugyanez a vita folyik ma is, más keretek között. Egyetlen egy ige került elém az elmúlt időszakban, talán ezt bibliaórán említettem, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében a Krisztus himnusz, amikor is azt olvassuk, hogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. És nem véletlenül mondta a lelki pásztor testvérem ugyanennél az úrasztalánál két héttel ezelőtt, mert csak otthonra gondolok, hogy nem mindegy, hogy milyen fordítást olvasunk, mert ahogy a nagy felújítás után elkezdődött a nagy pakolás az irodában, kezembe került a Jehova tanúinak új szövetsége, kinyitottam az a neve, hogy görög iratok, kinyitottam a Filippiekhez írott levélnél, a Krisztus himnusznál, nem tudom szó szerint idézni, de a lényeg a következő, az volt az a mondatuk, hogy nem akart versenyezni az Istennel, hogy egyenlőek legyenek. Egy teológiai álláspont, magatartás, abszolút következetes átvezetése és meghamisítása az új szövetségen keresztül. Nem akar Istennel versenyezni azért, hogy egyenlők legyenek. Ugye értjük a különbséget? Ugye értjük azt, hogy mennyi harc, mennyi küzdelem jelent meg az egyház életében, ama bizonyos ióta miatt, hogy Jézus Krisztus egylényegű, vagy csak hasonló az Istenhez. Madács ember tragédiájával is olvasunk erről, ama bizonyos kis I betűről, hogy homo fusios, vagy homo iusios. Egylényegű az Istennel, vagy pedig csak hasonló hozzá. Ég és föld a különbség a következtetésben. Kibocsáthat meg bűnöket egyedül az élő Istenen kívül. Amikor Jézus elé odavezetik ezt a beteg embert, ezt a buta ütöttet, ahogyan Károli felhívja ezt a bénát, akinek az élete romokban hever, aki nem tud egy lépés sem megtenni, magától idézelve mondom, az önálló életre képtelen, ennek az embernek a legnagyobb kérdése az, hogy talpra áll-e, avagy sem. És amikor ott van Jézus előtt, a maga tehetetlen ember, a testében és lelkében maga tehetetlen ember, aki még csak meg sem tud szólalni, mindenki azt várná Jézustól, hogy ráteszi a kezét azokra a helyekre, ahol talán a fájdalom van, vagy az erőtlenség van, ahol a bénaság van, és újra erőre kap, felkel, és hazamegy. És amikor Jézus rátekint erre az emberre, akkor azt mondja, megbocsátottak a te bűneid, mert ilyet csak az Isten adhat. Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka, Krisztus áldozatának értelme, engesztelő áldozatának bizonyossága, amikor a Szentlélek megvilágosítja előtted, hogy van bűnbocsánat Jézus Krisztusban. Addig, amíg ez nem világos, amíg ez nem kézzelfogható, addig csak egy története a múltnak, de nem személyes tanúsága, hogy van bűnbocsánat. Krisztus szerezte meg a kereszten, a Szentlélek pedig elérhetővé tette számunkra, hogy mi magunk is meglássuk mindezt. Testvérek, nem otrombaság. Szándékosan használom ezt a durva szót Jézus részéről, hogy amikor oda megy hozzá egy beteg ember, egy maga tehetetlen ember, hogy a bűneiről kezd el beszélni. Nem. Ha bemegyünk az orvosi rendelőbe, akkor ott nem a bűneinkről kezdünk el beszélni. Tehát, ha valaki őszinte, akkor az anamnézisben elmondja azt, hogy mi juttatta őt ide. És akkor beszél a bűneiről is. Hogy Ez a testi nyomorúság bizony annak a következménye, hogy felelőtlen életet élt. De általában ezekről a dolgokról az orvosi rendelőben csendben hallgatunk. Nem szeretném a bűnöket egy oldalra skatujázni, félreértés ne essék, és nem szeretném megbélyegezni azokat az embertársainkat, akik gyógyíthatatlan betegségekkel küzdenek, mondjuk egy szerzett immunhiányos betegségben, amit AIDS-nek hívunk. Általában az orvos tapintatosan elhallgatja azt a kérdést, hogy milyen formában tetszett ezt szerezni. Persze van, aki különböző beavatkozások vagy egyéb, vagy az esetek nagyon-nagyon apró részletében tényleg önön cselekedete tette nélkül lett ennek a gyógyíthatatlan betegségnek az áldozata, de az önmében az ember felelőssége is hozzájárul mindenhez. Ma én is voltam orvosnál, elvittem a feleségem papírjait, mivel nem volt a rendelőben senki, kijött hozzám az orvos, hogy megnézzem. Azt mondja, jó már látni magát is. Hogy van a dereka? Hát mondom, köszönöm jól, a múltkor nem bírtam kivárni a rendelési időt. Azt mondja nekem, el kellene menni egy gyógytornászhoz. Mondom, nincsenél egyszerűbb. Azt mondja, van néhány videó, akkor mondom, megnézem majd a YouTube-on. No hát, ugye értjük, amikor az orvosnál vagyunk, valami ilyen szinten megy, és szegény doktor úr, sajnálom őt, mert így nem tud rajtam segíteni. A legjobb szándékával sem tud rajtam segíteni, mert én azt gondolom, hogy az egészségem valamilyen formában másodlagos. Amikor ott van Jézus előtt ez a beteg ember, ez még megrázóbb, mert nem ezeket a kérdéseket teszi fel neki. Sőt, amikor azt mondja, megbocsátattak-e a bűneid, akkor még zavarba is kerülhet, hogy most milyen felsorolás következik. Mi az, amit ez az ember tud, idézőjelbe mondom, amit nekem most itt, ennyi ember előtt el kell mondanom, be kell vallanom. Csak tudjátok, Jézus nem megszigyeníteni akar senkit. Nem azért mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid, hogy ott és akkor erre az emberre rápirítsa az összes vétkét, hanem hogy tudatosítsa benne, amilyet a barátai hozták, annál nagyobb ajándékban fog részesülni. A legnagyobban. A bűnbocsánatban és az örök életben. A gyógyítással hálásak lehetünk Istennek, hogy földi életünknek a napjait megkönnyíti, földi életünk napjaihoz napokat told, hogy láthatjuk gyermekeinket, unokáinkat, ahogyan a Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy Istennek ajándéka ez, hogy a családunkra visszatekinthetünk. De Isten ennél nagyobb ajándékot készít a bűnbocsánattal, az örök életet. A vele való teljes, egy örökké valóságra való közösséget. Ezért fontos, hogy a Szentlélek munkájaként meglássuk, megértsük, és kimondjuk. Hiszem a bűnök bocsánatát. Hiszem, hogy nem a sátáné az utolsó szó, az ő megkötözöttségéjé, az ő megkötöző erejéjé. Hiszem, hogy nem a halál fullánkja, a bűn fullánkja, a halálé az utolsó mondat az én életemben, hanem a bűnbocsátó, bennünket szerető Istené. Minden körülmény közepette, a legnehezebb körülmények közepette is. Hiszem a bűnök bocsánatát. Amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által ha te fel nem támadsz, nincs többé bűn, bocsánat. Énekeljük a húsvét énekben. De mivel te élsz és uralkodsz, köszönjük, hogy legyőzted a halált, a bűn zsoldját, fizetségét. És köszönjük, hogy te nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. És ezért imádkozzuk, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Add, hogy ebben soha ne éljünk vissza, soha ne gondoljuk azt, hogy innentől kezdve kezünkben van a mi Urunk, hanem hálásan elfogadjuk, meglássuk és megértsük, egyedül benne van bocsánata a mi életünknek. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, gyászolóiért, betegjeiért, szolgálóiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akiket még nem is ismerünk, de bizonságtételünk eljuthat majd hozzájuk, és majd a lélek munkájának következtében megtérnek és élnek. Küldj ilyen családokat, embereket hozzánk, és add, hogy tisztán, világosan elmondhassuk nekik az evangéliumot. Bűneinknek bocsánatáról szóló örömhírt, Jézus Krisztus áldozatát, az Atya szeretetét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a holnapi alkalmat hirdettem, holnap Pomázon 6 órakor lesz bűnbánati alkalmaink, héten az utolsó alkalommal. Záró énekünket keressük meg, 461. énekünk lesz ez. Bár bűn és kín, gyötör és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem, énekeljük el mind a 6 verszakát ennek az éneknek.
Mégis hozzád
fennállva mondjuk az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség!